A mai műsor vendége Szilágyi Zoltán úr, a Kassel Alumni Egyesület elnöke. Nem könnyen tudtuk megbeszélni ezt az interjút, hiszen ő nem él Magyarországon. Ő egyike azoknak, aki nem azt mondja, most az interjú előtt is jelezte nekem, hogy hazajön, hanem ő Magyarországra jön, ugyanis ő nem Magyarországon született, de én rögtön át is adom a szót, hogy mondja el, hogy hogy került Burgkasselba, egyáltalán milyen családban született, ő miért nem hazajön, miért Magyarországra jön.
Nagyon könnyű. Dél-Amerikában születtem, az Orinoco partján, szüleim erdélyek, 1960-ban átköltözünk Spanyolországba, tehát spanyol anyanyelvű és magyar anyanyelvüken érzem magamat, hiszen otthon magyarul beszéltünk, de mihelyt kimentünk az utcára, iskolába, játszani barátokkal, akkor spanyolul ment. Utána 14 éves koromban a Burgkasselbi Magyar Gimnáziumba kerültem. Édesapámék hallottak erről az iskoláról, és jónak látták az, hogy egy tágasabb világszemléletet kapjak. Elsősorban azért is, mert tudták azt, hogy a magyar gimnáziumban 5 kontinensről több országból vannak ottan magyar hátterű fiatalok, és így kerültem 14 éves koromban, 68-ban Kasszliba, ottan érettségiztem, és azóta is Németországban, immár 42 éve élek.
Egy szóval tényleg egy világpolgárral ülök szemben. Most idősebb fejjel, ugye, hogyha visszanéz, vagy magában értékeli ezt a hovatartozás kérdését, akkor mit mond magáról? Hiszen akkor ez tényleg egy tiszteletre méltó dolog a szülei részéről is, hogy a magyar gyökereket ápolták, és a magyar nyelvre önt megtanították, és magyar iskolába iratták. De hát, ahogy hallották a hallgatók, önnek a magyar igazából nem anyanyelve, és nem is üzleti nyelve. Mégis akkor mit jelent önnek a magyarság és a magyar nyelv használata?
Tisztázzuk előtte, hogy igenis anyanyelvem, hiszen édesanyám, édesapám velünk csak magyarul beszéltek. Az is igaz, hogy nem üzleti nyelvem, hiszen a legnehezebb kihívás akkor volt, amikor első alkalomkor 18 évvel ezelőtt Magyarországon jártam, jöttem üzletileg tárgyalni, és akkor kénytelen voltam azt, amit angolul vagy németül természetesnek tartottam, magyar nyelven megtartani, mert Szilágyi Zoltán nem adhatta elő magyar közönség előtt a megfelelő szakirodalmat németül vagy angolul. Úgyhogy
ott igen, hát ez érdekes lett volna.
Így van. Na most ez a kérdés évtizedeken keresztül foglalkoztatott, hiszen gyerekkoromban benéznek éreztem magamat, spanyolnak éreztem magamat, majd amikor a Kassel gimnáziumba kerültem, akkor vettem észre azt a hangulatot, azt a közösséget és azt a csirát, amit belém ültettek, szüleim is, de az iskola is, hogy nagyon-nagyon sok közöm van Magyarországhoz, magyarságomhoz, Erdélyhez, ahonnan szüleim jöttek. Utána Németországban házasodtam, gyerekeim németek, annak ellenére, hogy Szilágyinak hívják őket. Tehát kénytelen voltam szintén egy teljes alkalmazkodást magammal hozni, de az utolsó 10-15-20 évben rájöttem arra, hogy erősebben, tehát mihelyt idősebb és idősebb leszek, erősebben és erősebben vonzódom azokhoz a gyökerekhez, amelyek tulajdonképpen a életszemléletemet kiteszik, és ez a magyarság. Tehát tulajdonképpen ma éjszaka 3-kor, amikor nem tudok gondolkozni, hanem alszom, felébredsz, és megrázol, hogy ki vagy mi vagy, akkor ma azt mondanám, hogy magyar vagyok.
És ha a gyerekei beszélnek magyarul, hogy fontosnak tartotta, hogy megtanítsa őket?
Fontosnak tartottam volna, azonban sajnos nem sikerült, sajnos a gyerekeim tudnak magyarságukról, tudnak apjuk mi voltjáról, de nem beszélnek már magyarul.
Ezt csak azért kérdeztem, mert nekem azért sokszor azt mondják, hogy a magyar az első számú világnyelv. Ugye ezt viccesen is mondják, de azért van benne valami, mert az ember végülis az önök példáján is látja, hogy az ember, ha Ausztráliába megy, ha Amerikába megy, ha Afrikába, ha Brazíliába, mindenhol érdekes módon egy idő után tényleg összefut egy-két magyarral. Ezt még én is megtapasztaltam a saját példámon. Önök a Kassel-i diákok hogy értékelik ezt, hogy ez a magyar nyelv, a magyar barátság, a magyar kapcsolatok mennyiben tudnak segíteni az önök élete során?
Hát, hogyha Kassliba volt valami, amit magunkkal vittünk egész életünkben, Kassli évek után, az éppen ez a kapcsolattartás volt. Kassliban magában a legjobb barátokra tettünk szert, hiszen egy olyan közösség voltunk, egy osztályon belül is főleg, 6-an, 8-an, 10-en voltunk egy szobába, ahol megtanultuk azt, hogy alkalmazkodni kell, rugalmasnak kell lenni, tekintettel kell lenni a másikra. Úgyhogy ez tovább élt bennünk, utána egyetemi évünkben, annak ellenére, hogy elhagytuk az iskolát, sőt a barátaink is szétszorodtak, nem csak Németországon belül, hanem világszerte. Azonban minden 5 évben, vagy minden 10 évben, pünkösdi találkozókkor újból és újból megint egymással találtunk, sőt, sokszor 10-20 évre rá vettük fel azokkal a kapcsolatokat, akikkel előtte jó barátok voltunk. Tehát volt egy eltávolodás is, ahol megtaláltuk helyünket a nagyvilágban, de volt egy visszapillantás, egy újratalálkozás és egy újra felmelegítése és felelevénydése annak a barátságnak, ami ami sose veszett el, de sokszor alvó volt 10-20-30 éven keresztül.
Beszéljünk egy kicsit az Egyesületről, hiszen a sorozat az Egyesületről is szól. Milyen feladatok hárulnak erre az Egyesületre, és milyen felelősség hárul önre, mint az Egyesület elnökére? Ugye viccesen azt mondta nekem a beszélgetés előtt, hogy ilyenkor egy-egy találkozó idejére ön a főnök, az Egyesület elnöke, de hát ő egy üzletember, ugye hát a gazdasági életben dolgozik. Milyen milliőbe kerül ilyenkor, amikor az Egyesület újra összegyűlik, az Egyesület tagjait újra összegyűjtik egy-egy ilyen alkalomra, ugye, ami például most lesz majd október 22-én a Magyarországházban?
Két részre veszem a választ. Az egyik az, hogy mit jelent ez az Egyesület nekünk, volt diákoknak. Ezt az Egyesületet már tulajdonképpen 72-ben, tehát 40 évvel megalapítják. Ennek az Egyesületnek az utolsó 40 évben is volt nagy szerepe az iskola támogatásában, amíg az iskola létezett. Na most az iskola sajnos bezár 2006-ban, és azóta kapott az Egyesület egy teljesen új impulzust, mert valahogy össze kellett tartanunk, és valahol kellett egy fórumot találnunk, amit eddig az iskola jelképezett, ahol most mi, még hogyha egy virtuális médiumban is, mint az internet, honlap, stb. Felépítettünk. Na most a mostani Egyesületünk fő célja az a kapcsolattartás. A második nagy célja az, hogy ennek az iskolának a hagyatékát, amelyet sikerült megmentenünk, több diák bőkező finanszírozásával le fogjuk tenni, illetve múzeumba fogjuk vinni a Lakiteleki Népi Főiskola termeiben, ahol Lezsák Sándor úr nekünk felajánlotta, hogy a Magyar Emigrációs Központban a Burkaszli gimnáziumnak is van méltó helye. Ezzel foglalkozunk, és a harmadik nagy célkitűzése az Egyesületünknek, az pedig a jövőre nézni. Tehát vannak olyanok, hál' Istennek, akik nem csak hátra pillantanak, hanem előre néznek, és azt mondják, hogy azt, amit mi kaptunk, segélyt, támogatást, anyagi, de erkölcsi támogatás évtizedeken keresztül, legyen az az egyháztól, legyen az a megfelelő emigrációs egyesületektől, vagy pedig a bajor és német államtól, ezt szeretnénk most mi, diákok, akik elértünk-e az életben is egy bizonyos anyagi függetlenséget visszaadni azoknak, akik ma, holnap, holnap után rászorulnak. Ezek például a mai Magyarország területén kívül eső kulturális egyesületek, iskolák, intézmények. Úgyhogy a szemünk nagyon is a Csángó vidékre, a Kárpátaljára, Felvidékre, Vajdaságra van, Erdélybe, Erdélyre van összpontosulva, és ottan keresünk iskolákat, intézményeket, amelyek méltók erre a segítségre. Sikeresek is vagyunk, hiszen nem nehéz ilyen intézményeket találni.
És önnek, mint elnöknek milyen a felelőssége, ugye? Mennyire könnyű összetartani ezt az Egyesületet, hiszen a sorozat hallgatói azt már hallhatták, hogy a sorozat legelső adásában Fedor Aliz asszony hangsúlyozta is, hogy nem kell túlmisztifikálni ezt a gimnáziumot, és úgy kell látni egészben, ahogy volt, és nem csak egészben, hanem az rengeteg különböző nézőponttal, különböző életfilozófiával, különböző világnézettel rendelkező emberek egységében kell látni ezt a gimnáziumot, és a sorozat hallgatói most már azt is hallhatnák az idő során, hogy valóban hát itt egészen különleges emberek jártak ebbe a gimnáziumba, és ennek a gimnáziumnak a történetében ugye voltak bizonyos cezúrák, bizonyos időszakok, amelyek idővel aztán ellent is mondtak egymásnak, hogy az indulásán, amikor egy erős egyházi irányítás érvényesült, utána volt egy cezúra, amikor egy másik korszak következett be, egy elég zavaros időszakként fogalmazott, például a Filótárs úr is ebben az adásban, de Bor Ágnes is így fogalmazott, és utána 2006-ig pedig tényleg egy teljesen más, szintén egy harmadik új időszak következett. Szóval Szilágyi Zoltán úrnak, mint az Egyesület elnökének mennyire nehéz összetartani az Egyesületet, vagy lehet, hogy pontosan az a könnyű, hogy azért csak egy közös kapocs a magyarság és az iskola hagyománya, akárhogy is máshogy látják most már utólag a történteket az egyes egykori növendékek?
A válasz egyszerű. A válasz az, hogy igenis, a különbözőségünkben vagyunk egyek. Tehát ez most felhasználom azt a mondatot, amit egy barátommal New Orleansban láttunk, amikor egy jazz estében voltunk, ott ki volt írva, hogy unity in diversity. Tehát az egyesség éppen a különbözőségünkben van. Itten tényleg igaz az, amit mondott, hogy az iskolának voltak zavaros évei, voltak nyugodtabb évei, elejétől kezdve a végéig a nem mondható unalmasnak ezt az egész 50 évet. Voltak olyan pillanatok, amikor tényleg napokon múlott, hogy az iskola bezárt volna, mégis utána még 20-25 évig működött. Tény az, hogy sajnos az iskola megszűnt, és tény az, hogy az Egyesületünknek a jövőre nézve, a jelenben és a jövőre nézve a kapcsolattartásban, a jövőre való terveinkkel nézve, csak akkor van egy túlélési lehetősége, ha sikerül nekünk, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy nem én, mint elnök teszem ezt, hanem az egész vezetőség, amelyet megválasztott az a 50-100, most már 150 diák, aki belépett az alumniba. Ennek a fő célja az, hogy nem tartunk és nem zárunk ki senkit csak azért, mert ellentétes nézete lehet egyiknek vagy a másiknak. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy önnek sikerült egy filótás iskolatársamat összehozni kisúri iskolatársammal, akiknek tényleg mondhatnám azt, hogy ellentétes életútjuk van. Ez a szép ebben az egyesületben.
És mondjuk az emlékek rendezésénél is ezt a rendező elvet követik? Tehát például ebben a kiállításban részt kapnak olyan dokumentumok is, amelyek esetleg a zavaros időszakhoz tartoznak, azok a cikkek, azok azért támadó jellegű írások, különböző dokumentarista feldolgozások, amelyek esetleg nem az idilli képet vázolják fel?
Hát szerintem, hogyha őszintén akarunk az iskola történetével bánni, és őszintén akarjuk az iskolánknak a történetét feldolgozni, természetes, hogy kénytelenek is leszünk ezeket a különböző nézeteket és ezeket a különböző történteket is bevenni az iskola történetébe, feldolgozni, és hogy ha nem is mi, mert nem mi ezt mind átéltük, tehát nem lehetünk objektívek, de az utókor ezt objektíven tudja megítélni, hogy mi is volt ennek az iskolának az 50 éves szerepe, illetve, ezt most külön kihangsúlyozom, nem is csak erről az iskoláról van szó. Tehát az elődjeiről is szó van. Tehát az iskolánk elképzelhető úgy, mint egy nagy törzs, egy nagy fa, amely 50 évek keresztül terebélyesedett, de ennek az iskolának elődjei is voltak, ami képezik az iskola gyökereit. Tehát a gyökerek nélkül maga a fa nem tud élni. Nálunk ez természetes, hogy például 45-46-ban, amikor a menekült táborokban indul a tanítás, legyen az Waldwerke táborban, Passau mellett, utána pedig Lindenbergben, vagy Bauschlottban, Fürstenriedben, vagy Niederaudorfban, sőt, Ausztriában is voltak szorványos magyar gimnáziumok, iskolák, Iselsberg, 56 után Attersee, vagy pedig Innsbruck. Ezek az iskolák mind Burkaszlihoz tartoznak. Tehát ők tartják bennünk, és Kaszli maga tartja bennünk ezt az 60-62 év örökségét, amellyel mi mindenféle ellentét ellenére szeretnénk bemutatkozni.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy akkor túl kell tekintenünk a Kolostorvár falain?
Csak is túl kell tekintenünk a Kolostorvár falain. Attól függetlenül, amikor tényleg egy ilyen nagy összejövetelen majd a parlamenti ünnepség után összejövünk valami 250-300-an, csak is a Kolostor falai belülről történtekről fogunk beszélni természetesen, mert minden osztálynak, minden iskolásnak az akkori élmények még ma is annyira elevenek, hogy amikor 40-45 év után egy svájci városka polgármestere, természetesen Kaszl is, találkozik egy híres német napilap redaktőrével, természetesen Kaszl is, akkor ezek egymás nyakába borulnak, és nem arról fognak beszélni, hogy ma mit csinálnak, arról is talán, hanem hogy mit csináltak akkor, amikor 14-16 éves korukban lelógtak a faluba egy jó bajos sört meginni.
Na akkor próbáljuk meg feleleveníteni a Szilágyi Zoltán úr emlékeit is, hiszen arra is kíváncsi lennék azért ez alatt a 20 perc alatt, hogy Szilágyi Zoltán milyen emlékeket őriz az akkori gimnazista évekről. Milyen volt önnek megérkezni ugye Dél-Amerika után ebbe a kis bajor faluba, amit sokan úgy jellemeztek, hogy kicsit idegen volt, hideg volt, húzatos volt ez az apátsági Kolostorvár. Önben például volt-e valamiféle dalt a szülőkkel szemben, hogy önnek most miért kell idejönni a gyönyörű napfényes Dél-Amerikában?
Pont ezt idéztem ebbe a pillanatba fel. Tulajdonképpen nekem egy sok volt Burkaszliba elmenni. Természetesen követtem apám, édesanyám tanácsát, hogy fiam, jó lenne, ha ebbe az iskolába tágítanád a nézeteidet, tanulmányaidat, stb. Éreztem, hogy igazuk van a hosszú lejáratú jövőre nézve, de abban a pillanatban, amikor megérkeztem, mondhatnám gyámoltalanul 14 éves koromban a magyar gimnáziumban, hát nagyon egyedül éreztem magamat. Nekem egy évig olyan honvágyam volt, hogy minden nap arra gondoltam, hogy mikor tudnék én visszamenni a szokott családi házba. De nem én voltam így egyedül, úgyhogy ez az, ami aztán mégis ott tartott, hiszen volt olyan osztály.
Igen, ezt mások is alátámasztották.
Ugyanez volt. Úgyhogy az emlékeim a Burkaszli első évre nem éppen a legrózsásabbak. Utána bele szokott az ember, a barátokat tényleg, az a baráti kör, ami ottan kialakult, az egy olyan mély és az egész érettségig tartó barátság volt, ami aztán utána az évekkel csak fokozódott. Úgyhogy ma el se tudnám képzelni a mai életemet, anélkül, hogy azt a 4 évet nem tenném el hozzá.
És ön milyennek látta a tanárokat? Hiszen a sorozatban azt is hangsúlyoztam a hallgatóknak, hogy ugye bár a növendékeket mutatom én be most elsősorban, de hát a tanárokról se feledkezzünk be. Ugye volt olyan, aki úgy emlékezett rájuk, hogy túlságosan kemények voltak, volt, aki emlékezik a testi fenyítésekre is, volt, aki viszont azt mondta, hogy nagyszerű emberek voltak, mind a szerzetesek, mind a világiak, mind az apácák, hogy törődtek az emberekkel, figyeltek az emigráns gyerekekre, az emigráns létre, ugye, mert értelemszerűen ugye ők is emigránsként léteztek. Tehát ön, Szilágyi Zoltán, milyennek látta ezt a tanári kart?
Erre azt kell először mondanom, hogy én 1968-tól 1972-ig jártam a Burgaszli Magyar Gimnáziumban, ahol még a tanároknak a többsége maga is emigráns volt. Tehát ez az 5 évtizeden keresztül természetesen megváltozott, de akkor abban az időben volt olyan tanár a gimnáziumban, aki már 1946-ban az előtte említett barakokban már elkezdte tanítási pályafutását. Tehát érdekes egzisztenciák voltak. Tehát majdnem, hogy individualista, individuum jelképpel kell minden egyes tanárt megítélni, amit sokkal könnyebben lehet ma 40 év távlatával megtenni, mint akkor fiatal 14-16-18 éves kamaszként, rebellisként vagy diákként. Erre hozzá kell tennem, én személyesen nem voltam akkor rebellis, ez sokkal később jött, úgyhogy, és mivel otthon is egy elég szigorú háttérrel nevelkedtem, én belepasszoltam, zökkentem ebbe az iskolába, az akkori nevelési szisztémába, amely nem volt olyan nagyon különb, mint amit otthon kaptam. A szeretetet tulajdonképpen inkább az osztálytársaimtól kaptam, meg az közösségtől kaptam. Voltak olyan tanárok, akik tényleg nagyon is érzékelték ezeknek a gyerekeknek az egyedül létét, tehát ezt szeretném külön kihangsúlyozni. Voltak azonban azok, akik egy 350-es, 5 kontinensből összejövő bandát, csak hogy így mondjam, valamilyenféle fegyelemmel egybe kellett tartani. Volt egy olyan iskolatársam Amerikából, hogy akkora honvágya volt, hogy lelépett az iskolából, Genfig valahogy autostoppal eljutott, haza akart repülni, természetesen feketén, Los Angelesben, ezt még úgy látszik akkor lehetett, de Hongkongba került ki. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy annak a tanárnak, vagy annak a nevelőnek rázta a hideg, amikor ilyen dolgokkal, a szülőkkel szemben neki felelősséget kellett mutatni. Na most a tanáraink annyira különbözőek voltak, hogy szerintem az a különbözőségük, amit már előtte megemlítettem, adta bennünk azt a nagy képet, összképet. Nem az, hogy mit tanított, hanem ahogy tanította, volt egy olyan érdekes élmény, amely biztos, hogy sokunkban, vagy többségünkben egy maradandó emléket hagyott. Tehát volt olyan történelemtanár, aki a történelmet nem most az évszakokra, vagy pedig a háborúkra, hanem a saját szemléletével tűzdelte fel, és nem egy iskolatársam ma azért ír történelmi könyveket, szeretném megemlíteni, vagy pedig politikai könyveket, mert azt mondja, ezt a hatást, ezt a szemléletet, hogy világítja meg a különböző dolgokat, még ott Kaszliba szerezte.
A beharangozóban, a műsor beharangozójában és a felkonferálásokban én mindig hangsúlyozom, hogy milyen szomorú, hogy az anyaországban mindmáig nem tudnak önökről, és ez a sorozat is talán egy szolgálatot tesz ezzel, hogy bemutatja az anyaországi magyaroknak ezt a Bajor Hungarikumot. Én azért adtam alcímnek a Hungarikumot, mert ez valóban egy teljesen egyedi dolog, hogy magyar emigránsok, szintén magyar emigránsoknak és azok gyerekeinek tudtak iskolákat szervezni, hiszen ugye tényleg akkor ne csak Burkaszlőre fókuszáljunk. Ön szerint miért tartott idáig, hogy ezt az egyesületet sikerült elismertetni? Miért most kell a 21. században megpróbálni itthon Magyarországon sajtócikkeket megjelentetni, rendezvényeket szervezni, hogy be tudják mutatni az anyaországi magyaroknak, hogy önök kicsodák, és hogy önök vannak olyan jó magyarok, mint az itthoniak.
Szerintem egy történelmi távlatból kell ezt megvilágítani, megérteni. A kommunizmus tette lehetővé ezt az iskolát nyugaton, hiszen az emigránsok építették fel 45 után, és 56 után főleg ezt az iskolát. Úgyhogy tulajdonképpen ez az akkori magyarországi diktatúrában, kommunista diktatúrában természetesen el volt hallgatva. Tehát a magyar állam akkoriban mindent megtett, hogy ezt az iskolát valamilyenféle módon megszüntesse, reakciósnak nevezte, jobboldalinak nevezte. Ezzel szeretném hozzátenni az, hogy az iskolában sose volt egy politikai tanítás, olyan alapon, hogy minket reakciósnak neveztek volna, vagy neveltek volna. Tény az, hogy a legtöbb szülőnek a háttere egy konzervatív, keresztény-konzervatív hozzáállásból állt. Voltak jobboldali szülők is, természetesen, de voltak szocialista szülők is, hiszen azok, akik diszidáltak már a 60-as években, azok már a mai Magyarországról diszidáltak. És azok, akik diszidáltak, azok nem mindig voltak a 45-ös generációból. Ugyanúgy, mint ahogy a 45-ös generációból se volt mindenki jobboldali. Tehát tisztázzuk a dolgokat. Én a legtöbb szülőt, az a legtöbb emigráns szülőt egy erkölcsi, egy keresztény konzervatív csoporthoz tenném, de a tanároktól nem volt nekem sose az az érzés, hogy minket egy reakciós szisztémában, vagy pedig egy reakciós életszemléletre neveltek volna. Ez az egyik legfontosabb rész. Az, hogy Magyarországon erről egészen 89-ig nem tudtak, vagy nagyon kevesen tudtak, ez érthető. Na most 89 után szerintem annyira el volt a maga az ország foglalva a demokráciának a felépítésével, hogy tulajdonképpen az első években nem is volt ez annyira téma, hiszen mindenki a saját jövőjével dolgozott. Szerintem most jött el az ideje, sajnos azért is, mert az iskola bezárt, hogy ennek az iskolának a jelentőségét 5 évtized távlatából, vagy távlatában most le tudjuk tényleg napi rendre hozni, illetve bemutatni a magyar közönségnek. Ami nekünk nagyon-nagyon fontos, hiszen a több mint 4000 diákból, aki 50 éven keresztül ebbe az iskolába járt, és ebből a 4000-ből kb. 1300-an, 1400-an szereztek elismert érettségit, többiek is szereztek természetesen egy megfelelő igazolványt, amellyel folytathatták országukban az egyetemet vagy a főiskolát. Ezekből ma több száz Magyarországon él. Volt olyan, aki az utolsó 20 éve Magyarországról jött ebbe az iskolába, tehát ők jöttek vissza, haza, de volt olyan, akit a német-amerikai angol venész cégük rendelt ki Magyarországra, amikor az utolsó 15-20 évben építik a saját fiók vállalatukat itt Magyarországon. Úgyhogy a Burkaszli Netzwerk, vagy Network,
a hálózat,
köszönöm, az itt is működik.
Nem született Magyarországon, soha nem élt Magyarországon, mégis magyar szülőktől születve magyarul beszél és magyarnak érzi a mai napig magát. Egy olyan világpolgár, aki üzletemberként járja a világot, és a Burkaszli Alumni Egyesület elnöke. Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Burkaszli Arcképcsarnok újabb taggal gazdagodott, mégpedig Szilágyi Zoltán úrral. Köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen. Engedje, hogy hozzáfűzzem azt, hogy talán ki elfelejtettem mondani, hogyha tényleg háromkor felrázna, és azt mondanám, mi vagy, minek érzed magadat, akkor talán a magyar szó mellett azt mondanám kasztlisnak.
Köszönjük szépen.